Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy végre ide keveredtem. Sokat gondolok rátok, különösen a fiatalokra, meg a gyerekekre. Úgyhogy nem is tudom, hogy mondjak történet, gyerek történetet nektek? Előttek mondják, hogy nem?
Igen.
Ez csak a bácsi tesztjelölt. Ki mondja azt, hogy igen, mondjak történetek.
Igen.
Akkor gyertek ide, mert akkor nem látom a szemeteket, akkor semmi nem jut az eszembe. Legújabb Tihamért elmondhatom?
Igen.
No, van már 4 lemez Tihamérből, úgyhogy esik kérni a lemezeket, ahol mesélek. Ezt a srácot, gyere ide, itt is van még egy kicsivel. Mindjárt itt vagytok. Lényegében Tücsök Tigiről akarok nektek mesélni, majd kiderül, hogy Tihamér is benne lesz a mesében. Tücsök Tibi egy nagyvárosban született, egy akászfa tetején volt a Tücsök tanya, nagyon híres család volt, mindenki muzsikus volt a családba. A nagypapa a ciripelés nagymestere volt, a zeneiskolába tanított, ciripelés tant, mindenki nagyszerűen muzsikált, és hát Tücsök Tibi is természetesen zeneiskolába járt. Az egyik este túl sokáig nézte a tévét, tudom, hogy ez veletek nem fordul elő, és ezért nagyon nehezen tudott reggel fölkelni az iskolába, és akkor magára kapkodta a ruháját, hirtelen bedobta a zuzsonnát a táskájába, és rohant. Oda jött a villanyrendező, és pirosat mutatott a lámpa. Tücsök Tibi azt mondta, vagyok én olyan srác, hogy át tudok menni a piroson, még átérek, még jönnek az autók. Pirosra lépett, és abban a pillanatban sarokról kifordult egy teherautó, és elütötte Tücsök Tibit. Az volt a szerencséje, hogy az aszfaltútépítő vállalat építette az utat, és ezért rengeteg repedés volt. És ezért az egyik repedésbe be tudott bújni úgy, hogy hát 3 lábát viszont elütötte az autó, kórházba került, nem tudták megjavítani a lábát. És ezért hát Tücsök Tibinek oda lett a muzsikus karrierje, mert a csápja is, amiben muzsikálni szokott, az is tönkre ment, úgyhogy se hegedülni nem tudott, csak otthon ült. Megsajnálták a szülei, és kapott egy nagyszerű tolókocsit. És a tolókocsiba, ami rózsafából készült, nagyon finom kocsi volt, nagyon gyorsan lehetett vele menni, tolókocsiba megtanult járni, és a szülők azt mondták, hát nem jó ez a városi levegő, ennek a szegény gyereknek elköltözünk vidékre. Hát a Kerekerdő szélén, ahol a Tihamérnek a angyabolya volt, ott kaptak lakást, egy szilfának a tetején, és ott szépen én kezdett a család. Na de eljött szeptember, és szeptemberben mit csinálnak a gyerekek? Na mit csináltak szeptemberben? Suliba megyünk bizony sajnos, azt én mondom, mert a katedra másik oldalán is sajnos. Szóval suliba kezdtünk járni, és hát ezért Tücsök Tibi a tolókocsival elindult a suli felé. Igen ám, az összes gyerek az első tanítási napot zsibongott. Mindenki sietett az iskolában, még nem volt feleltetés, meg dolgozatírás, meg ilyen különböző macera, amit szoktak az iskolában a gyerekekkel csinálni, azok a szegény tanárok. Szóval az udvaron óriási zsibongás volt, amikor hirtelen befordult Tücsök Tibi tolókocsija. Pillanat alatt csend lett. Sokkal nagyobb csend, mint akkor a tanárnéni bejön az iskolába, az órára. Tücsök Tibi egy kicsit zavarba volt, mert egyetlen fiút se ismert. odakarikázott szépen a tolókocsival a fiúkhoz, és hát, hogy megtörje a csendet, bemutatkozott, Tücsök Tibi vagyok, negyedikbe fogok járni. A lányok már megsajnálva Tücsök Tibit, már a könyvüket törölgették a papírzsebkendővel, hogy szegény Tücsök Tibi, szegény gyerek, mert csak tolókocsival tud járni. Ti, ami nem nagyon szerette ezt a nyavaigást, ilyen lányos nyavaigást, ezért hirtelen azt mondta, hogy srácok, nézzétek, milyen klassz járgánya van ezen, jó volna lefele a dombon, sokkal jobb, mint szánkózni, nyáron is lehet szánkózni ezzel lefele a dombon. Tücsök Tibi el is nevette magát, hát azt mondja, nem nagyon biztos, hogy odaadom neked nyáron szánkózni, mert ez nekem nagyon kell, én ezzel mozgok. Tehát én majd felkapaszkodok hátulra, azt te vezetsz, mert te jobban tudsz vezetni. Ekkor jött a tanítónéni, és hirtelen csönd lett, és beültek szépen a gyerekek a padba. Csak hogy Tihamérnek a hangyának nem volt pattársa. Ezért Tücsök Tibit pattársának ültette a tanítónéni, és hát erre nagyon büszke volt a Tücsök Tibi, mindenki most a Tücsök Tibi körül lejeskedett. Egyedül két tanuló nem nagyon szerette ezt. Biztos kitaláljátok, ki ez a két tanuló. Két cincér, két hős cincér, aki a osztályban volt. Ezek voltak a legerősebbek. Mindenkit oda akartak vágni. Óriási bajuszok volt. Ezzel a bajusz is erős volt. Ezt is erősítették minden nap. Skandiztak, hogy jó erős legyen a karjuk. Mutogatták az izmukat, hogy na látjátok, tényomorult hangyák, milyen erősek vagyunk. De hát most nem a két cincér körül forgolódott a világ. Mindenki Tücsök Tibit sajnálta, meg el akart beszélgetni, meg fel akart kapaszkodni a kocsijára. Ezért a két cincér elkezdett pletykálni, mert a gyerekek is tudnak ám pletykálni, nem csak a felnőttek. Felnőttek egy kicsit jobban, de a gyerekek is tudnak pletykálni. Nem is olyan erős ez, mit, nem is tud muzsikálni, mert hát ugye elvágta az autó a két muzsikálóját, muzsikáló csápját Tücsök Tibinek. Micsoda Tücsök, aki még muzsikálni se tud, nem ér semmit, csak a szája nagy, ti buták vagytok mind, mert mind körülötte forradsa, szóval elkezdtek pletykálni róla. Ment is egy darabig, tehát az osztály neki támadt ezért a két cincérnek, mert sok hangya cincér győz, tudjátok, és már majdnem kitört az osztályverekedés, amikor bejött a tanárnéni, és így megint rend lett. Tehát az óra közben is a két cincér az állandóan mondta, mondogatta a magáját, hogy na, majd ha vége lesz az iskolának, jól megverjük. El is jött az óra vége, ahogy mennek haza az udvaron, már a kapunál tartottak, a két cincér előre szaladt és elé állt Tücsök Tibi kocsijának. Na te hős, most mutasd meg, hogy mit tudsz, azt mondja, verekedjünk meg. Szegény Tücsök Tibi, ugye fél lábbal, tolókocsival, hogy verekedjen meg. De Tibi azt mondta, nézzétek, én nem tudok verekedni úgy, ahogy ti, biztosan jobban tudtok, de mérjük össze az erőnket skandizásban. Kerestek egy lapos követ, leálltak. Csak egy két cincér nem tudta, hogy Tücsök Tibi még a régi iskolában a baleset előtt, ő volt az osztályban a skandi bajnok. Ezért hát hátsó lábát oda tette Tücsök Tibi, ezen mindenki nevetni kezdett, hogy nézd már hátsó lábát, és cincér meg azt mondja, ez sértés, hát én sokkal erősebb vagyok, mint ti, hát hogy, úgy oda csaplak, hogy még, és így, és úgy, és nagy szájuskodott. Tücsök Tibi oda tette a lábát, megfogta a legerősebb cincér, az idősebbik, és elkezdte húzni, de meg se tudta mozdítani, annyira húzta, hogy átesett a kő másik oldalára orra, erre óriási röhögés tört ki, az egész osztálya hasát fogta a nevetésre, a lányok pisítottak a gyönyörűségtől, lám, ugye mi történt veled. Azt mondja, ez csak véletlen volt, a kisebbik is odaállt, hogy na, majd én. elkezdte húzni, húzni, egy darabig engedte, hogy csak Tibi, hogy húzza, mert majdnem lent volt a keze, akkor hirtelen megrántott, és pop, letette a cintérnek a két csápját. Óriási üdvrivalgás tört ki. Győztünk, 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 mondták a lányok. Hurrá, 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 éljen a mi új bajnokunk, Tücsök Tibi. Tanítónén éppen kijött a nagy visongatásra, de akkor már a két cincér nem volt, mert szényedéttel hazáig szaladt. És egy hétig nem is mertek a többiek szemébe nézni, mert mindenki nevetett rajtuk, hogy na, ti nagy szájhősök, ti voltak, pödörjétek csak a bajuszotokat, mert úgyse lesz belőletek semmi. Tücsök Tibi, aki nyomorék, az a nyomorék Tücsök Tibi is erősebb nálatok. Így hát Tücsök Tibi és Tihamér jó barátságba lett egymással, és amikor nagyapának ezt elmesélte Tücsök Tibi, akkor a nagyapa azt mondta, gyerekek, ne a szájatokkal legyetek erősek, hanem azzal legyetek erősek, hogy a barátságot becsüljétek meg. Tehát a végét még nem mondtam el a történetnek. Egy hét után Tücsök Tibi oda ment a két cincérhez, aki hírva ült az utolsó padba, és azt mondta nekik, legyünk jó barátok. Hát osztálytársak vagyunk, nem. Miért szeretetnénk egymást? Tudom, hogy ti nektek rossz volt, hogy engem szeret mindenki az osztályban, de titeket is szeressünk. Én szeretni foglak titeket. Elfogadjátok? Két cincér azt mondta, hát igen, hogyha szeretni fogsz, akkor jó lesz. És így lett barát Tücsök Tibi, meg a cincérek. És a nagyapó azt fűzte hozzá, amikor elmondta ezt Tihamér otthon, hogy nem ellenséget könnyű szeretni, ezt az ostoba is tud, hanem a jó barátokat megszerezni csak szeretettel lehet. És hogyha szeretni fogjátok egymást, akkor rengeteg jó barátotok lesz. Ha meg durcások lesztek, és egymás ellenére akartok valamit csinálni, akkor mindenki ellenségetek lesz. Ezért ezen fordul meg, hogy barátaitok lesz barátok lesznek sokan, vagy pedig az ellenségek. Köszönöm, hogy meghallgattátok a mesét, még ha nehezetekre is esik, legyetek jók. Elnézést kérek a gyülekezettől, de ennyi szép gyerek, neked muszáj mesélni. Szeretett testvéreim, délelőtt ige tanulmányunk alapján Malakiás proféta könyve a harmadik fejezetéből olvasom, és ha megengeditek, én leülök, mert azt hiszem, hogy látok mindenkit, és én kicsit nehezen állok. Derekam miatt, úgyhogy... Tessék? Hangosabban beszélek, ezért Béla bácsi meg van bízva avval, hogyha intesz, akkor rá kapcsolok. Úgyhogy legyetek szívesek, segítsetek ebben, mert néha kopik a torkom. Szóval, Istennek igéjét olvasom a Malakiás proféta könyve harmadik fejezetéből, és ott a harmadik fejezetnek a 13. versétől olvasom az igét, ahol így találjuk írva az Isten igét, és elolvasom egész a 18. versét. Vaknerjen beszéltetek ellenmen, mondja az Úr. Ezt kérdeztitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy teljesítjük, amit ránk bízott, és hogy gyászban járunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Isten, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás közt azok, akik félik az urat, az Úr figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, mint könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz ember és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eddig Isten igéje. Malakiás könyvének ez az utolsó része, Jézus második eljövetel előtti lelki helyzetről szól. Mi sokat szoktunk arról prédikálni, ez a dolgunk, ezért hívott el bennünket az Isten, hogy Jézus hamar jön. Ezt egyre könnyebb hinni. Jézus hamar jön, miért? Egész egyszerűen azért, mert a világ önmaga ellenére él, egy olyan helyzetben vagyunk, hogy magunk alatt vágjuk a fát. Ha megnézzük az erkölcsi életet, megnézzük akár a politikai, társadalmi életet, azt látjuk, hogy nem a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, ahogy Petőfi írta a 19. század költőinek című versében, hanem egyre inkább az ostobaság, a butaság, az önmagát pusztító emberi indulat az, ami urrá lesz ezen a földön. És ez tulajdonképpen az a nehéz helyzet, amiben a mai világ, a 21. század van. És ebben élünk mi Isten népe. De a legmegmagyarázhatatlanabb dolog az a következő. Miért van az, és ez a mai kereszténységnek a legnagyobb titka, hogy minél több jel mutatja azt, hogy Jézusnak vissza kell jönni, annál inkább lágymelegek, annál inkább alvó keresztények vagyunk. Miért van az? Bocsánatot kérek. De. Miért van az, hogy Laodicea alszik? Hiszen Laodiceának mindent megadott az Úr. Nem véletlenül mondta, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, szombatiskolán beszéltünk is róla. És mégis Laodicea nem akarja tudni azt, hogy alszik. Pedig ez az alvás teljesen nyilvánvaló. Nézzük meg, hogy Jézus ezt a példázataiban elmondta. Gondoljunk a 10 szűz példázatára. A 10 szűz az Isten gyermeke, szűzek, így mondja a Biblia. És mégis a 10 szűz minden aludt. Még akkor is, hogyha okos valaki és balga, ha van elnézést kérek, ha van olajtartaléka, akkor is alszik. Laodicea alszik ma is. És ez igaz az egész kereszténységre. Nagyon sokszor aggódunk a kereszténység miatt. Azt mondjuk, hú, jönnek a muszlimok, és mindenkinek muszlimnak kell lenni Európába. Holott hát nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy mi meg elfelejtettünk keresztények lenni, nem? Beszélünk keresztény Európáról, meg keresztény Magyarország, nézzetek körül, hogy keresztény Magyarország. Alszunk. De miért? Mi ennek az oka? Én úgy gondolom, hogy ez az a kérdés, amiről beszélni kell, és erről beszél itt Malakiás. Azt mondja Malakiás itt, hogy az Úr rosszalja azt, hogy mi keményen beszéltünk ellene. És mi megkérdezzük, ugye ez egy párbeszédes szöveg az igében, hogy mit mondtunk ellened, Ura? És akkor az Úr azt mondja, azt mondtátok, hogy hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy megtartjuk szövetségét, hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, azok gyarapodnak. Miért van az, hogy ezek a nyomorúságok ott vannak a mi életünkben? Szétnézünk magunk körül, ugyanez van. Nagyon sok olyan ember van, akinek megszalad az élet, hú, azt mondják, nagyon megáldotta az Isten, pedig nem is hisz az Istenben. Hogy van ez? Miért van ez így? Mi az oka annak, hogy az Úr mintha néma lenne? Az Úr figyel és hallgat. Miért van az, hogy a mi életünkben nyilvánvalóan nem látunk csodákat, nyilvánvalóan nincsenek olyan szenzációs dolgok, amire az emberek odafigyelnek, hú, ezek igen, ezek halottat tudnak támasztani, betegeket tudnak gyógyítani. Miért van az, hogy ilyen állapotban van az Isten népe? Ezt előre a próféta ige megmondta, Szószövetség utolsó könyvében. Miért van ez így? És hol van a megoldás? Ez azért fontos, Mert ha Jézus második eljöveteléről beszélünk, akkor természetesen beszélünk a jelekről. De a jel csak annyira jel, amennyit jelent az én számomra. A jeleket Isten nem a világnak adja, hanem a világban élő keresztényeknek adja, mert nem az a kérdés, hogy Jézus eljön-e vagy nem. Ha hiszed, ha nem, ha akarod, ha nem, Jézus jön. Ez nem kérdés. Az újszövetségi ember már így gondolkozott, az újszövetségi még inkább így gondolkodik, hogy nem az a kérdés, hogy mi lesz a jövő. Az nem kérdés. Az igazi nagy kérdés a Bibliában nem az, hogy mi lesz a jövő. Az igazi nagy kérdés, hogy mi van a jelenben. Mert valahogy mi úgy vagyunk, hogy az idő vonatán mi a menetirányjal szembe ülünk. Mögöttünk van a múlt, amit mi el akarunk törölni végképp, ugye az internacionális legbutább sora, ez a lehetetlen. A múlttal nem törődünk, pedig a múlt az nem mögöttünk van, hanem a talpunk alatt. A múlton tetszene ülni, a múltban nem csinálták volna a széket, akkor mi ülnél? Nem? Tehát a múlttal nem törődünk. A jelen az a biztos, igen, mert az egyszer élünk, azt a jelent, ha jól ki kell használni, úgy, hogy nekem jó legyen. És a jövő pedig a csalfa vakremény, mit terem magának a boldogtalan, hogy költőket idézzek, hogy ami sima szájjal kecsegtet, kétes kedvet csepegtet, ahogy Csokonai mondja a Remények című versében. És így éljük az életünket. És nagyon sokszor a hívő emberek is. Többet beszélünk a nagy nyomorúságról, többet beszélünk arról, hogy mi lesz a pápasággal, többet beszélünk arról, hogy is lesz majd a jövőben az a hangos kiáltás, meg a Szentlélek kitöltetése, mint arról, hogy ma hogy élsz. És itt van a baj. A Biblia fordítva gondolkodik az időről. A Biblia úgy gondolkodik az időről, három szó is van ugye héberben, mint a görögben, amit mi egy szóval szoktunk fordítani, idő, vagy körülírjuk, vagy kicsit másképp írjuk, de ezt a három szót hadd mondjam el, héberül is, meg görögül is elmondom, és inkább elmondom azt, hogy mit jelent az egyik, másik, harmadik. Az egyik az, hogy a Jones szokták használni, a másik az, hogy amit szoktak úgy mondani, hogy ólán. Ezt öröknek fordítják, csak az öröknél nem értjük azt, hogy ez az időfogalom nem az örököt jelenti, hanem az időt jelenti. Tehát azt az idő mennyiséget, amiben mi élünk, ez a tenger, aminek nincs partja. Illetve van partja, csak ez az Isten hatalmába van. Ez a világnak az élete. Világkorszaknak is lehetne mondani. De ebben Isten kimér egy időtartamot, az embernek, aminek van kezdete és van vége. Megszülettél, és meg fogsz halni. Ez minden élőnél így van. Megszülettél, és meg fogsz halni. Legalábbis a bűnvilágában így van. És ebben az időtartam van, vannak időpontok, a cselekvés ideje, a most. Amit Jézus úgy mond, többször is, Márk evangélium szereti nagyon ezt, ma az ő szavát halljátok meg, ne keményítsétek a szíveteket. Az az alkalom, amit elhoz Jézus az én életemben. Az, amikor a szög fejére kell ütni, hogy szokták ezt mondani a népies mondásban. És a baj ott van, hogy miközben mi a jövőről álmodozunk, nem veszük észre, hogy a jövő biztos. Miért biztos a jövő? Biztos, hogy a világ sorsának a jövője, hogy Jézus vissza fog jönni, és helyreállítja a Földön a teremtés igazi rendjét, új teremtést hoz, nem? Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, hogy az ige mondja, nem? Ez a biztos. Aztán biztos egy ember élet sorsa is. Igen, eljön az életem vége, és akkor le kell tenni. Ezt nem mindegy, hogy mikor, de ezt nem tudom. Az Úr, amíg éltet, addig vagyok, addig dolgom van, és egyszer pont lesz a mondat végén. Ez biztos, nem? Az igazi bizonytalan, az igazi kérdőjel az a jelen. Az igazi kérdőjel az, hogy ma hogy döntök? Ma a múlt tanulságai alapján, a jelek alapján mi történik az én életemben? És figyeljétek meg, mi nagyon sokszor beszélünk a jelekről, és jól tesszük. Csak a baj az, hogy a jelek nem jelentenek a mi életünkben jóformán semmit. Egész biztos, hogy ma, ha kinyitjátok este a tévét, akkor legalább lesz 3-4 olyan dolog, ami jel az ige szerint. És ezt fel is ismeritek, tudjátok, itt a szürke állományban be van építve, hogy mi a jel. De ez jelent nekünk valamit, más lesz az életünk holnap. És itt a probléma. Tehát, hogyha vonathoz hasonlítottam a dolgunkat, akkor mi úgy utazunk a vonaton, a menetirányal szembe, hogy előre nézünk, ábrándozunk, hogy mit látunk, a múltat elfelejtjük, és a jelennel nem törődünk. Vagy azt mondjuk, a jelen a biztos, a jövő az ködös, a múltat meg el kell felejteni, kész. Holott pont fordítva kellene ülni a vonaton. A múlt tanulságai alapján a jelenben kell jól dönteni, hogy a jövő az enyém legyen, nem? Így van, hogyha én most felülök a vonatra egy Pesten, mondjuk a keleti pályaudvaron, és akkor elérkezek mondjuk Szolnokra, akkor van egy pici kis váltó. És a pici váltó erre áll, vagy arra áll, kiderül, hogy vagy Békéscsabára jutok, vagy Debrecenbe jutok. Nem? Azon a pici váltón, váltónak azon a kicsi kis vasán függ az, hogy én hova kerülök, nem? Ugyanígy van minden az életemben. A jelen döntései határozzák meg az én jövőmet. És ez az üdvösségem szempontjából úgy van, hogy nem az a kérdés, mondtam a szombatiskolánál, nem az a kérdés, hogy mi lesz a halál után, hanem mi van a halál előtt, ez a nagy kérdés. Mert a halál után van egy alvás, mondja a Biblia. És ebből az alvásból felébredek, csak nem mindegy, hogy mikor. Akkor ébredek fel, amikor Jézus jön, és azt mondom, mi a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk a szabadításának. Vagy pedig azt mondom a kősziklánknak, hogy esetek mi ránk, és leesetek el annak színnelől, aki jön. Jézus visszajövetelekor támadok fel, vagy pedig 1000 évvel később. Az utolsó ítéletre. És ez a jelenben dön el. Hogy azokat a pici kis váltókat, amik az életemben vannak, azok hogy állnak? Nagyon érdekes, hogy amikor Jézus beszél az ő második eljöveteléről, hogy ezt az utolsó nagy beszédében elmondja a tanítványoknak, amikor kijön a templomból, és már többet nem beszél a sokasághoz. A Máté Evangélium 23., 24., 25. fejezete ez, vagy Márk Evangélium 13. fejezete, vagy Lukács Evangélium a két helyen is megvan, a 17., illetve a 21. fejezetben. Akkor ugye van egy nagyon érdekes helyzet. Kijön Jézus a templomból, a templom keleti oldalán, lemegy a Kidron völgyébe, a templom fensíkjának, amit mesterségesen építettek ki, az óriási kövei között jön a lépcsősor lefelé a Kidron völgyében, majd felmegy az olajfák hegyére. A tanítványok elkezdik dicsérni a köveket. Nézd, Uram! Micsoda kövek! Benne van a tanítványokban az a büszkeség, hogy mi mit csináltunk az Istenért. Valóban csoda ez, ha valaki még most is látja ezeket a köveket, bár ezek a kövek már nagy rész kicserélődtek, de például a Siratófalnál még megvannak az eredeti kövek. Ha megnézitek akár képen is, egy kőhöz képest ilyen pici az ember. Ezek 28-30 köbméteres kövek is vannak ott, de 12 köbméternél kevesebb, kisebb kő nincsen. Ezeket egymásra pakolták 100 méter magasan. Óriási technikai bravúra. És akkor Jézus azt mondja, kőköven nem marad. És a tanítványok ledöbbennek. Hogy lehet ez? És akkor felérnek az olajfák hegyére, oda hallatszik a templom térnek a nyüzsgése, hiszen légvonalva ez egy jó hosszú út, mert le kell menni a völgybe, fel kell mászni az olajfák hegyére. Oda hallatszik, körülbelül a légvonalban nincsen egy kilométer se a távolság. Oda hallatszik a templom térnek a nyüzsgése. És megkérdezik Jézust, hogy mondd meg nekünk, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Már Máté Evangélium 24. fejezet 4. verse. És akkor mit felel erre Jézus? Nem erre a kérdésre válaszol. Mert nem ez a kérdés. Ami Jézus azt mondja, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. Laodicea alvásának az oka, a tízszűz alvásának az oka, az, hogy nem veszünk észre semmit, fügefa példája, vagy akár sorolhatnám azt a hét példázatot, ami Máté Evangélium a 24. fejezetének a végén 25. fejezetben található, az az, hogy nem vesznek észre semmit. Hiába tudjuk, hogy Jézusnak hamar kell jönni, nem veszünk észre semmit, mert a jel nem jel az én életemben. Nem történik az én életemben semmi lényeges változás. Minden mutatja, hogy az Istennel való kapcsolata az embereknek hogy megy tönkre. Minden mutatja, hogy a teremtett világgal a kapcsolatunk hogy megy tönkre, hogy tesszük tönkre a teremtett világgal való kapcsolatunkat. Hogy megy tönkre a társadalmi kapcsolatunk az ember-ember ellen. Hát nézzétek meg! Az egész világ ember-ember ellen. Ne csak a kis magyar valóság, nézzük mondjuk az amerikai elnökválasztás. Hát szégyen, óvodában nem szoktak ilyet csinálni. Nézzétek meg! Ez a világ állapota. És hiába mutatják a jelek azt, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kevélyek, kérketők, amit felsorol a Pál apostol Timoteushoz írt levélben. Elmondhatjuk ezeket. És azt is elmondhatjuk hozzá, hogy van olyan jel ezekből, ami nem teljesedik a szemünk láttára. És nézzük meg, ennek az a következménye, hogy más lesz az életünk? Nem. És itt a baj. Hogy bennünket is hitetni kezd ez a világ. És azt mondjuk, hogy persze van egy mennyország, van egy szép teológiánk, van a Biblia, ezt persze hiszünk, a hit az a fejhit, az észvész kiárata csak. És a kezünk meg a lábunk nem hívő. Meg a szívünk, a szavunk nem hívő. És a hitetés áldozatai leszünk. Mert ez a hitetés jön kívülről. Ugye, most hirtelen, bár erről már én itt egyszer beszéltem, de nézzétek csak. A hitetésnek hét alkalmát sorolja fel Jézus Krisztus. És ez a hét alkalom, ez nagyon-nagyon szemléletes. Azt mondja először, hogy mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Tehát azt mondjátok, hát azért hamis Krisztus nincsen. Nincsen? Tényleg? Nincsen hamis? Tudjátok, mit jelent az, hogy Krisztus? Ugyanaz, mint a Mesiás. Tudjátok, mit jelent a Mesiás? Ez egy világi szó volt, azt jelenti, hogy szabadító. Hát minden üzleti gurú, minden politikus, meg minden elnök, meg minden elnökségre törekvő ember azt mondja, emberek, higgyetek én nekem, majd én megoldom a világot, soha ilyen boldogság és béke nem, itt lesz az Isten ország. Nem? És nézzetek meg, hogy sokakat megtévesztenek, nem? Még bennünket is így az orromnál fogva vezetnek. Nem akarom bántani szegény Trumpot, elég trumpli ember, de mindegy. Szóval nem akarom bántani, de ahogy megválasztották, rögtön letörölte az egész programját, nincs semmi. Nulláról kezdünk. Az csak addig kellett, amíg beheteti a halakat. Még rászavaznak, nem? Sajnos nem ő az egyetlen. Ez már mi államelnökünk is elmondta egyszer, nyilvánosan a tévében. De nem csak politikában van ez így. Hát nézzétek meg mindenütt. A hitetés elkezdődik a reklámmal, nem? A reklám elmondja, ugye állandó gyógyszerreklámokat adnak. Elmondjuk a kockázatokról és a mellékhatásokról, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, ezt elmondja, mert ezt erre rákötelezték, ezt elhadarja. De minden reklám úgy, hogy ha ezt csinálod, akkor tied a boldogság. Ha megveszed azt a sampont, akkor kinő a hajad. Ha ezt csinálod, akkor az lesz. Hát nézzétek meg, ez a hitetésre épül a világ. És nézzétek meg, ezek a hamis messiások ott vannak a mindennapi életünkben, és annyira hiszünk nekik, hogy elfelejtjük, hogy Jézus jön. Nem? Az igazi messiás, az igazi megoldás, az jön. Annyi hamis megoldás van, hogy nem látod az igazi megoldást. Aztán itt azt mondja, hogy hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről. Hozzá is teszi, vigyázzatok, hogy meg ne rémüljenek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de nem ez itt a vég. Hányszor van az, hogy hú, itt a harmadik világháború, minden héten lehet az interneten olvasni különben ilyen jövendőléseket, itt a harmadik világháború, itt a világ vége, és változik valami az életembe? Nem. Addig mondom, hogy ég a ház, még mikor tényleg ég a ház, akkor nem jön senki segíteni, oltani a tüzet, nem? Ez a világ állapot. Azt mondja, ennek mindezeknek meg kell lenni, de nem ez itt a vég. És aztán mondja, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, stb. Erről nem szokták tudni azt, hogy ez egy ószövetségi idézet. Nézzétek meg, hogy ez a Krónikák második könyve 15. fejezetének 2-tól 7. verség megvan. De Izsaiás proféta is idézi ugyanezt, Izsaiás 19.2-ben találjuk ugyanezt. Ez az anarchiát jelenti. Ez a nemzet nemzet ellen, ország ország ellen. Ez azt jelenti város-város ellen, mert városállamok voltak az ókorban. Mindenki mindenki ellen, hát nem ez megy. Mindenki le van kötve azzal, hogy hogy tegyek be a másiknak, vagy hogy tesz be a másik nekem. Nem? Mindenki nemzet nemzet ellen, ország ország ellen. És nem veszük észre, hogy a nyakunkon van az igazi megoldás, amit Lukács úgy mond, hogy amikor ezek kezdenek meglenni, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert elközelgett a ti válságtok, felemelt fejjel pedig Jézust kellene nézni. És ez nem történik meg. Helyette sóhajtozunk, ugye, hogy ez a proféta ige mondta. Hiába való az Isten szolgálata. Mi azt, hogy megtartjuk a szövetségét, és alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, akik gyarapodnak, noha, és így tovább. Ugyanez a gondolat nem véletlen, ugyanez a gondolat megvan Ézsaiás 49-ben, ahol azt mondja, hogy hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy meghatjuk szövetségét, stb. És akkor azt mondja az Úr, hát elfelejtjük, hogy anyja gyermekéről, hogy ne könyörül mélyen fián, stb. Én te rólad el nem feledkezem. Ezt a laodicei állapotot viszont nem nagyon szoktuk összekapcsolni valamivel. A második angyeli üzenettel. Mi el szoktuk mondani, hogy a hármas angyeli üzenet népe vagyunk, de az első angyeli üzenetnél leparkolunk. A három angyeli üzenet összetartozik, nem véletlenül mondjuk, hogy hármas üzenet ez. Ugye a jelenések könyve, most csak emlékeztetlek benneteket, a jelenések 14-ben ugye az ég közepén repül az angyal, és nála van az örökkévaló evangélium, és ez hirdeti minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, és mi a mi identitásunkat úgy határozzuk meg, hogy mi vagyunk a hármas angyali üzenet népe. És ez így van. Hármas angyali üzenetben az Isten félelemre szólít fel az első angyali üzenet, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette, stb. Idézi a negyedik parancsolatot, ez az ige. És utána egy állapotát mutatja be a világnak. Hogy is van a második angyali üzenet? Hogy leomlott Babilon. De mi az a Babilon? A jelenések könyve egy nagyon könnyen érthető könyv, ha tudjuk a kódot. A kód egyszerűen az Ószövetség. Mi volt a Babilon az Ószövetség ember számára? Babilon két helyen jelent meg az Ószövetségben, egyrészt a bábeli torony történetében, másrészt pedig az úgynevezett Káldeus vagy Új-Babiloni birodalommal gyűlt meg a baja. Tehát a Sumér Babilonról semmi köze nincs a Bibliának, az előtte volt, még a honfoglalás, tehát az izraeli honfoglalás előtt. Az már egy elpusztult birodalom volt, amikor a zsidók letelepedtek Palesztinába. Az igazi nagy probléma ez a Káldeus Babilon volt. A Káldeus Babilon egy hármas hatalom volt, Az első a történelemben, amilyen hármas hatalom volt. Tudnilik, az történt az egészből, ez megpróbálom röviden elmondani, hogy az történt az egészben, hogy a tengeri kereskedelem gyorsan fejlődött, kitaláltak olyan hajókat, amiből Indiából fel lehetett hozni Bábelig a nagyszerű keleti árukat, nem kellett tevekaravánnal cipelni végig a sivatagon keresztül ezt, és ezért a kereskedők felbéreltek egy népet, ezek a kádeusok voltak, akik pusztai nép voltak és nagyon jó harcosok, felszerelték a legmodernebb fegyverekkel, és azt mondták, tietek lesz a politikai hatalom, milyen a gazdasági hatalom, és ez kellett egy ideológia, ez pedig a bábeli papok adták, avval, hogy a bábeli Bél megbízásából, Isten kegyelméből uralkodó király lett mondjuk Nabukodonozor, és ezt minden évben meg kellett újítani. Nem választással, hanem ezt megcsinálták ideológiailag úgy. Volt az Akitú ünnep, amikor el kellett menni a Nabukodonozornak a bábeli Bél templomához, ott várta a főpap, szembeköpte, szó legszorosabb értelemben megvan a forrásokban, megmutatom, aki nem hiszi, letépte róla a ruhát, és térden csúszva fel kellett mászni a bábeli Bél szobrához, a szobor is megvan, hogyha Lourdesba tetszenek járni, megvan ez a szobor, ilyen előre nyújtott kezű szobor, és amikor megragadta a kezét, felzengett a kórus, és megint egy évre övé volt a hatalom. Ez egy hármas hatalom. Gazdasági, ideológiai, és katodai. Nézzétek meg a világot, nem így van a világ? És amikor vége lett ennek az uralomnak, a zsidók nem akartak hazajönni a fogságból, mert ez a fogság tulajdonképpen nem fogság volt, nem gulág volt, hanem ez egy áttelepítés volt. Egy romországban nem akartak hazajönni, mert a zsidók nagyon gyorsan, 70 év alatt nagyon meggazdagodtak. Gazdasági, ipari nagyhatalom lettek. Zsidó iparosok világhíresek voltak, a zsidó kereskedők szintúl. És egy romországba hazajönni? Hazajött körülbelül 5-7% a zsidóknak. Ez lesz Nehémiás könyve leírja. És az ószövetségi proféták azt írták jó előre, hogy Babilonból fussunk ki. Ezt idézi a Jelenések könyve. Négy helyen megvan a Jeremiásban, két helyen, Ézsaiásban, két helyen megvan ez a dolog. De mit jelent kifutni Babilonból? Mi sokszor ezt úgy mondjuk, hogy kiiratkozok az A egyházból, és beiratkozok az adventista egyházba, kifutottam Babilonból. Tényleg? A Babilonból való kifutás az egy lelki folyamat. De mi ennek a lelki folyamatnak a lényege? Ez megvan az Ószövetségben, és a Jelenések könyve úgy íródott, hogy az Ószövetséget ismerő embereknek írták a Jelenések könyvét, azért homályos előttünk sokszor a Jelenések könyve, mert az Ószövetségben nem vagyunk otthon. Csak egy igét hadd idézzek, mert így is időn túl vagyok. Nézzétek meg! Most Jeremiást nem idézem, Ézsaiásnál is más is tudnék idézni, csak Ézsaiás 53-at hadd idézzem. Ézsaiás 53 erről a problémáról szól, azt mondja, hogy ébredj, ébredj, Sion. Ki ez a Sion? Hát az Isten népe. És az utolsó időkben ki a Sion? Te meg én, az Isten népe. Azt mondja az Úr, hogy ébredjünk fel. Miért ébredjünk fel? Azt mondja, szedd össze erődet, öltöz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város. Mi hiszük azt, hogy igen, mi a Jeruzsálem polgárai vagyunk, az új Jeruzsálem polgárai szeretnénk lenni, nem? Te is, meg én is. És azt mondja nekünk, hogy ébredj ember. Na mi ez az ébredés? Azt mondja, rázd le magadról a port, mondja tovább, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, oldj le nyakadról bilincseidet, Sion fogságba vitt lánya. Hát ez nagyon érdekes, nem? Hogyha igazán fogságban lennék, akkor én oldjam le a bilincseket? Tehát én bilincseltem meg magamat? Hát a Babilonból kifutásnak ez az érdekessége, hogy a bilincset én vettem a nyakamra. Ahogyan a zsidók vették, hogy 90-valahány%-a ott maradt Babilonba, mert hát az érdekei, a társadalmi érdekei. nem azt mutatták, hogy az Istennel járjunk, ó nem. Tehát az aranytojás, a tojás tojó csukocskát nem hagyom ott, a bizniszt nem hagyom ott. Ezek a zsidók megtartották a törvényt. Ezek nem lettek hűtlenek, nem lettek pogányok. Bes-Ázsiában most is találtak egy évtizeddel ezelőtt olyan zsidó közösséget, ami a babiloniai fogság óta töretlenül őrizte az ószövetségi hitet. Az ószövetség szabályait. Évezredeken keresztül. Tehát ezek nem ideológiailag itt lettek hűtlenek, csak éppen nem akartak hazamenni Jeruzsálembe. És azt mondja, hogy old le magadról ezt az érdekbilincset. Nagyon sokszor Isten népét ez az érdekbilincs köti meg. És az érdekbilincsről beszél Jézus is a példázataiban, például a két szolgáról. Ugye egyiknek és másiknak is a maga szolgálatába állítja, és azt mondja, hogy a háza őrzőjévé teszi. A restszolga azt mondja, hogy halogatja még az én uram a hazajövetelt, és együtt inni, enni kezdve a szolgatársaival, verni kezdve a szolgatársait, és nem végzi azt a munkát, amit végezni kellene. Magunkra ismerő? Vagy ott a talentumokról szóló példázat. Ki hozta a talentumokat az Úr? És az egy talentumos azt mondta, úgy is tudtam, hogy te ott is aratni akarsz, nem vetettél, ezért elástam a talentumot, nézd meg, én tökéletesen megér, biztos ezt a talentumot, hogy kiszidolozta, hogy fényesebb legyen. Csak éppen nem tudja használni az Úr. A bilincs az azt jelenti, hogy nem tud használni az Úr. És akkor elmondja az Úr itt, most nem olvasom az egész dolgot, hogy ő ebből akar szabadítani bennünket, és mi a szabadulás útja? Ezt olvasom csak fel. Azt mondja, ezért majd megismeri népem nevemet azon a napon, és ezzel már megállunk, hogy hát mi nem ismerjük az Isten nevét. A név az a jellemét jelentett az ókori embernek, hogy nem úgy nevezték el, hogy Pista, Jócsa, Sára, meg Jenő, hanem mindig egy programot adott a név. Az Isten neve is egy program. Hogy vagyok, aki vagyok, leszek, aki leszek. Nem ismeri meg az én nevemet, de még ezt tovább mondja, azt mondja, azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szól, itt vagyok. És itt térünk el a lényeghez. A mai kereszténységnek, Laodicea alvásának az oka az, hogy Isten jelenlétének a tudata gyengült meg az Isten népében. Mi elhisszük, hogy majd eljön Jézus, mi elhisszük, hogy Jézus ott élt Jeruzsálembe, tanított, elhisszük, hogy igaz minden tanításunk, igaz, hogy igaza van a Bibliának, csak bennem nincs még igaza. Mert Jézus akkor van itt az én életemben, hogyha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Ha Jézus nem csak a jászolbölcsőbe született meg egyszer Betlehembe, hanem a szívem a jászolbölcső. Amikor bennem megszületik a Krisztus. És valahol Isten népe azért nem várja úgy Jézus visszajövetelét, mert nincs az, hogy amikor kezdetek ezeket látjátok, akkor emeljétek fel fejeteket, mert elközelgett a ti válságtok. Tehát Jézus jelenlétének a tudatába lehet csak felébredni arra, Jézus jelenlétének a tudata hozza csak az életemben azt, hogy én igenis érezzem és tudjam azt, hogy Jézus az itt van. Jézus itt van köztünk. És valahol figyeljétek meg, az Úr figyel és hallgat, és egy emlékkönyv íratik meg, ahogy olvastam az alapigében. Mi van ebben az alapigében megírva? Az, hogy ez az emlékkönyv, aminek alapján a vizsgálati ítélet folyik, ez az emlékkönyv azt nézi, hogy Jézus ott van az életedben, a döntéseidben. Valahol az a bajunk, hogy megyünk az életben, és jönnek ilyen-olyan kísértések, bajok, jajok. Remélem, hogy a ti életetekben is vannak bajok, meg jajok. Azért remélem, akkor, ha nem volna, akkor korcsokolnánk, és nem fiak, ugye zsidókhoz itt levél alapján, csak ezért remélem. Nem azért, mert örülök neki, hogy bajok vannak az életetekben, hanem csak ezért. De ezekben a bajokban és jajokban el tudjátok mondani, hogy Jézus ott van velem? El tudjátok mondani azt, hogy Uram, ezt most miért engedted meg? Uram, mire akarsz megtanítani? Uram, te hogyan akarsz vezetni? Mert nekem van három elméletem, hogy hogy mászok ki ebből a bajból, de te mit akarsz? Ott van Jézus jelen az én életemben? Mert nagyon sok kereszténynek Jézus beszorult a Biblia lapjai közé, hogy így mondjam. Olyan lett, mint a könyvjelző a könyvbe, nem? Nagyon kedves, megőrizzük persze, de hát azért nem abban foglalkozunk. Belső közösségem nincs, ahogy itt mondja, itt szól, aki így szól, itt vagyok. És amikor ezt elmondja, akkor így folytatja, és ezt sokszor szoktuk idézni, csak ezt az elejét nem szoktuk idézni, hogy mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírhozó lába, békességet hirdet, stb. Ez a nagy evangelizálásnak az alapszövege, nem? És akkor nem olvasom tovább, mert ezt jól tudjátok. Vígan újjongjatok ti romokban lévő Jeruzsálem, stb. Mert nagyon sokszor Jeruzsálem is ilyen romokban van emiatt. És akkor azt mondja, a Babilonban lévőknek távozzatok, távozzatok onnan, fussatok ki belőle, tisztátalan dolgot ne érintsétek, vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr nevé edényeit hordozzátok, de nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek. Ez nagyon érdekes, hogy mi az, hogy nem kell sietve, amikor annyira sürget az idő. Az, hogy ti ne rongáljatok jobbra-balra, hanem azt fegyétek észre, hogy az Úr jár előttetek. Mert az Úr ott van mellettetek, ő nem hagy el benneteket, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ígérte Jézus, hogy vajon Jézussal teszem minden lépésem és döntésem? Mert ez az, ami hiányzik. Jézusról beszélünk, szépen prédikálunk, elmondjuk, hogy mi a megváltási terv, és ezzel szemben majd mi úgy, persze adventista módon, azt szoktuk mondani az ige és a bizonyságtételek alapján, a saját fejünk alapján döntünk. És nem azt nézzük, hogy az Úr hol vezet. És nézzétek meg, erre mindig rádöbbent az Úr. Hallgatom sokszor a ti bizonyságtételeteket szombat reggel. Mindig úgy örül a szívem, úgy repdes a szívem, amikor észreveszitek, hopp, ott járt Jézus, nem? Hogy nem volt véletlen az életemben, ott járt Jézus, abban a kis dologban, hogy én tudtam valakinek bizonyságot tenni, vagy mit tudom, én épp ott volt egy kis irat a kezembe, és oda tudtam a másiknak adni, vagy éppen nem véletlenül mentem arra, vagy mit tudom én, a múltkor volt, hogy el kellett mennem a gyógyszert iratni, és azt utálom, ott ültem az orvosnál, és nem engem szólított be, hanem minden mást már ott ültem egy óra hosszat. Csak kiderült, hogy egy bácsi ott van, és vittem egy, véletlenül a táskám nálam volt, és a táskámban volt egy könyv, amit oda tudtam neki adni. És a bácsi utána felhívott telefonon, hogy jaj, még egy ilyen könyvet tessék adni, mert a barátomnak is oda tudom adni. És akkor rájön az ember arra, hoppá, nem volt véletlen. Ugye Jézus ott volt vele. Szóval ez a Jézus jelenlétének a tudata, ha nem erősödik meg köztünk, akkor hiába a jel. Akkor mi is így sóhajtunk, hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy megtartjuk szövetségét, hogy alázatosan járunk, mert magunk kirdetjük boldogoknak a kevélyeket, azok gyarapodnak, mi pedig nem. Így hát, Laodicea alvásának az a titka, hogy Jézus jelenlétének a tudata meggyengült. És ha Laodiceát le akarjuk győzni, akkor vissza kell ide jutni, hogy a mindennapi élet apró döntéseiben ott van veled Jézus. Lásd őt! Mert Laodiceának Isten nem lábkenőcsöt kínál, hogy gyorsabban tudjon rohangálni. A szemgyógyítóért, hogy meglássa, hogy Jézus ott van vele. És a szemgyógyítóért ez nem arra való, hogy tudom én, hogy jobban lássam a XYZ bűnét, a szemgyógyító arra való, hogy lássam őt, aki velem van minden napon a világ végezetéig. Adja Isten, hogy ez így legyen a mi életünkben. Amen. mesterséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk. Köszönjük a Te ígédet. Köszönjük, hogy ébrezgetsz bennünket. Köszönjük azt, hogy Te nem hagytál el minket, csak nem látjuk, hogy ott vagy a mindennapjainkban. Istenünk, Téged kérünk, hogy mindenben, dolgainkban, utainkban, minden cselekedetünkben észrevegyük azt, hogy Te valamit akarsz velünk. Adj nekünk békét, add a Te szeretetedet, áldásodat mi ránk, hogy ezt a békét, ezt az áldást tovább tudjuk adni embertársainknak. Vezetésedet kérjük. Kérünk Téged, úgy szeretnénk járni Te veled kéz a kézben, hogy az emberek megtudják azt, hogy Te vagy a mi Istenünk. Ez csak úgy lehet, hogyha nem mi élünk, hanem a Krisztus él bennünk. Az az örök itt vagyok, ez ott volna a mi életünkben. Ő lenne a vagyok, ami számunkra. Köszönjük, hogy ezt megígérted, és ezt meg is teszed, és kérünk Téged, vezess bennünket egész életünkön át. Jézusért kérjük ezt, Fiadért, hallgass meg imánkat. Amen. Békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mind testetek, mind lelketek feltehetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Ő az Isten, és ezt meg is cselekszi az ő végtelen kegyelméből. Amen.